Szerbantal, utas és holdvilág. Első rész. Nászút. Lázongva vallok törvényt és szabályt, és most mi jön? Várom pályabéremet, mert befogad, s kitaszít a világ. Villon. Szabó Lőrinc fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött, a sikátorokkal. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a sikátorok. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín derűje. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nász útján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tette el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőktől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabályszerű, olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán mint halálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem nászútra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellenszobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Bédekker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek és hencegve azt mondják, a múzeumok, hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott, eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Itt bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta komolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre intette, mint fiatalasszonyhoz illik. Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Fredzéria körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlásra indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen marad. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok, sfiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan homályában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, s egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az italnak valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé. Egészen szűk utcák ágaztak egészen szűk utcákba, és amerre ment, Ezek az utcák mindegyre szűkebbek és sötétebbek lettek. Ha kinyújtotta két karját, egyszerre meg tudta érinteni a két szemben lévő házsort, a hallgató, nagyablakos házakat, amelyek mögött úgy gondolta, titokzatosan intenzív olasz életek szenderegnek. Olyan közel, hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa bűvölet és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért érezte úgy magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és ember életek egy karosszékben. De ez sem biztos. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak 1:30-kor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kétségkívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondolta. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. 2. fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnnék ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót?